Antal Józsefre emlékezünk. Küldetés és szolgálat címmel szervezett konferenciát a Veritas Történetkutató Intézet és az Antal József Tudásközpont Magyarország első szabadon választott kormánya miniszterelnöke halálának 25. évfordulója alkalmából december 11-én. Az eseményt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke nyitotta meg.
Kedves Klára asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt emlékezők! A fölkérés megnyitó előadásra szólt, ezt én nem vállaltam el. Helyette megnyitó gondolatokkal tudok hozzájárulni a mai tanácskozáshoz. Azért gyűltünk össze ma ezen az emlékkonferencián, hogy tisztelegjünk Antal József a rendszerváltás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke előtt. A helyzetem nehéz, műfaji korlátaim vannak, az időtartam behatárolt, ráadásul utánam remek előadók következnek. További veszély, hogy kísért a nosztalgia. Antal József 1990-ben lépett hivatalba, akkor én 27 éves voltam, ma 55 vagyok. Életem felét már az Antal József utáni korszakba élhetem le, amikor rá emlékezem, akkor a saját fiatalságomra is emlékezem. Ráadásul, mint Antal Józsefet később hivatalában követő utódja, ugyanazt a küzdelmet kellett vívnom, amit ő félbehagyni kényszerült. Harcot a posztkommunista erők ellen. Halála után még 17 évig kellett harcolni, hogy hozzákezdhessünk a polgári, nemzeti és keresztény Magyarország építéséhez, ami az ő célja is volt. Ez a folytonosság az 1990-től 2010-ig húzódó ív, illetve az abban megélt közös évek kizárják az elfogadatlanságot. Bár törekszem erre, a siker esélye korlátozott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mondandóm első gondolata az volna, hogy 1990-ben nem sikerült szakítani a kommunizmussal. Sikerült vele szemben többségre jutni, de nem sikerült szakítani. Szakítást politikai értelemben az jelentett volna, ha sikerül megalkotni a kommunizmus lezáró és a nemzeti korszakot megalapozó és ezzel megnyitó új alkotmányt. Ehelyett mintegy az újrakezdés lehetetlenségét szimbolizálva maradt az átmeneti alkotmány. Zárójeles megjegyzés. Ezért tekintem dezertálásnak, ha 2010-ben valaki az új alkotmány helyett a régi átmeneti alkotmány mellett lépett sorompóba, zárójel bezárva. Számomra ez a tény, az új alkotmány hiánya jelenti Antal József politikai művének sarokpontját. Ma itt munkatársak, hívek és barátok arról fognak beszélni, mi mindent tett Antal József. Nekem azonban mindig az jut az eszembe, amikor rágondolok, hogy mi mindent nem tehetett meg. Mi mindent nem tehetett meg, pedig megvolt benne a tehetség, a tapasztalat, a legjobb életkorban volt, és a korszak is nagy tetteket kívánt. Ez nem csak az ő személyes balsorsa, hanem egész Magyarországé. Minden volt kommunista országban megalkották az új alkotmányokat a 90-es évek derekáig, de legkésőbb végéig, ki előbb, ki valamivel később, de mindenki, kivéve Magyarországot. Nekünk 2010-ig kellett harcolnunk érte. Nem várni rá, hanem harcolni érte. Harcolni azok ellen, akik a kommunizmus szellemi alapjait felhígítva bár, a féle Coca-Cola lightként, de elszántan védelmezték. Azok ellen, akik a demokráciát és Magyarország jövőjét úgy képzelték el, ahogy az 1990-ig volt, persze megszabadítva az ideológiai túlzásoktól és lecserélve az egypártrendszer díszleteit. Új alkotmány, új eszmei alapok, új hatalmi viszonyokat eredményező törvények nélkül Magyarország nem találhatott vissza a kommunizmus előtti önmagához. Nem találhatott vissza az internacionalizmustól a nemzeti büszkeséghez, az ateizmustól a kereszténységhez, és az osztályharcos irigységtől a polgári méltányossághoz. Sőt, új alapok nélkül, amiket a 2010-es kétharmad tett lehetővé, ma nem lennénk közel a teljes foglalkoztatáshoz, nem lenne munkaalapú gazdaságunk, nem lenne 5% körüli növekedésünk, és a migrációval szemben sem tudnánk magunkat megvédeni. Neki nem volt meg a kétharmada. Pedig ha meg lett volna, 20 évet megspórolhattunk volna. Kétharmad hiány Antal József azt tette, amit tehetett. És amit tett, az nem volt kevés. Sőt, az adott körülmények között kész csoda, hogy képes volt erre, és eljuttatta Magyarországot odáig, ahová 2013 teléig jutott. Kész csoda, hogy egyben tudta tartani koalíciós kormányát. Zárójeles megjegyzés, én is vezettem koalíciós kormányt, elhihetik nekem, az ilyesmi nem egy fáklyás menet. Kész csoda, hogy a gazdaság szerkezeti átalakítását elindította. Kész csoda, hogy elkerülte a pénzügyi összeomlást. Kész csoda, hogy volt ereje visszautasítani Soros György ország kifosztó javaslatát, amiről nyilván lesz itt ma majd szó. És kész csoda, hogy ilyen bizonytalan belpolitikai háttérrel ilyen biztosan manőverezett a nemzetközi vizeken. Amikor örökségére gondolok, bár balszerencsének tartom a kellő erejű, alkotmányozó erejű felhatalmazás hiányát, mégsem keserű a szám íze. Az örökséget nem abban látom, hogy csak korlátozott változásokat indíthatott el, hanem abban, hogy nem adta fel. Sohasem adta fel. Sohasem adta fel, a kedvezőtlen erőviszonyok ellenére sem adta fel a célját, hogy visszavezesse Magyarországot egykori kommunizmus előtti önmagához. Várta az újabb lehetőséget, ezért sohasem állt össze a posztkommunistákkal. Nem csak a jó ízlése miatt utasította el ezt a politikai lehetőséget, hanem azért is, mert ezzel eredeti, szellemi, spirituális és történelmi célját, személyes küldetését, a polgári és keresztény Magyarország gondolatát és megteremtésének történelmi lehetőségét adta volna fel. Tudta, hogyha a von Haus aus, polgári, nemzeti és keresztény politikusok rövidtávú, kényelmi, haszonelvű megfontolásokból kompromisszumot kötnek a posztkommunistákkal, akkor hosszú időkre kompromitálják eszméiket és vele a küldetésüket is. Az ő rendíthetetlensége is kellett, hogy mi, akik túléltük őt, kitartsunk. Kitartsunk 2010-ig, és megtegyük mindazt, amit ő már 1990-ben megtett volna, ha szerencsésebb csillagállást ad neki a Jóisten. Hálásak vagyunk neki személyes példaadásáért. Hálásak vagyunk neki a haza érdekében hozott személyes áldozatáért. Hálásak vagyunk neki a szeretetéért, a türelméért és a bizalmáért, amellyel hozzánk fideszesekhez és rajtunk keresztül az új politikai nemzedékhez viszonyult. A Jóisten segítsen bennünket, hogy legalább utólag kiérdemeljük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét hallották az Antal József emlékkonferencián december 11-én. Antal Józsefre emlékezünk. A határon túli magyarok képviseletében Csáki Pál a magyar kisebbség helyzete a felvidéken címmel tartott előadást az Antal József emlékkonferencián december 11-én.
Tisztelt miniszterelnök úr, kedves köztársasági elnök úr, kedves Klára asszony, tisztelt miniszter urak, államtitkár urak, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Picit bátorság az, amit most tenni fogok. Fölülbírálnám némileg a levezető elnök urat. Elnök ura, megengeded? Azon gondolkodtam el, amikor megkaptam a meghívást erre a nagyszerű konferenciára, hogy mivel járulhatok én hozzá ennek az együttgondolkodásnak a sikeréhez. És úgy döntöttem, hogy talán többet kellene mondanom, mint sem csupán a bevezető, vagyis az utolsó részét majd a beszédemnek, a felvidéki magyarság helyzetének elemzését. Tehát, ha megengedik, hozzájárulás az Antal képhez hat képben Pozsonyból. Azt hiszem, hogy az első és a legfontosabb, amit el kell mondanunk, tisztelt hölgyeim és uraim, Antal József személye. Antal József tevékenysége, az Antal kormány által elvégzett munka viszonyulási pont, és az is marad a magyar történelemben. Antal nélkül, az Antal kormány tevékenysége nélkül, az 1990-ben bevezetett parlamentarizmus nélkül a magyar demokrácia történetét soha nem lehet megírni. Kimonda vagy kimondatlanul a miniszterelnök úr expozéje bevezető szavai is ezt tükrözték vissza. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási hozzájárulás a magyar demokrácia történetéhez és a magyar történethez. Szeretnék mindenkit óvni attól, hogy ne essünk bele abba a hibába, hogy 2018-ban az elmúlt 30 év tapasztalatának és tudásának a birtokában próbáljuk visszautalni arra és megmagyarázni, hogy mit kellett volna tenni 1990-ben, 91-ben vagy 92-ben. Kedves hölgyeim és uraim, Kádár Béla úr úgy már említett bizonyos gazdasági összefüggéseket, belpolitikai összefüggéseket. Ne feledjük el, hogy külpolitikailag is egy nagyon bonyolult időszak volt. Hullott szét a Szovjetunió, recseget ropogott Európa, a német egységesítés, a déli határoknál háború, véres háború. Nem volt ez egy egyszerű dolog akkor, és én úgy gondolom, hogy nem szabad itt az egyik legnagyobb politikus, politológus idevágó mondatát sem figyelmen kívül hagyni, viszont Churchill mondta azt, hogy a kommunizmusban a legszörnyűbb dolog az, ami utána következik. Ez zuhant rá a magyar társadalomra, ez zuhant rá Antal Józsefékre. Biztos, hogy Antal nem tudott megtenni mindent, amit szeretett volna, de azt hiszem, hogy az elmondható, hogy mindent megtett, amit tehetett. És ez szolgáljon tisztességül, szolgáljon becsületére. A második dolog. Valóban megalkotta a külpolitikai háromszöget, és bevezette a nemzetpolitika témakörét. ebben a teremben most, 2018. decemberében nem tehetjük meg azt, hogy legalább egy fél mondat erejéig ne utaljunk vissza a magyarországi történésekre 100 évvel ezelőtt. Kedves hölgyeim és uraim, ez nem valamiféle trianoni görcs. Egyébként, ha már trianoni görcsökről beszélünk, akkor az utódállamokban a többi nemzetnél legalább akkorák vannak, és 100 év alatt nem tudták ezt a kérdést megoldani tisztességesen az ott élő magyar közösségek vonatkozásában, pedig a megoldás nagyon egyszerű lenne, úgy hívják, hogy autonómia. De az a helyzet, ami 100 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében és Európában beállt, az azért máig nehéz helyzetbe hoz minden magyar politikust, minden tisztességes magyar állampolgárt és minden magyar miniszterelnököt. És szolgáljon Antal becsületére és tisztességére az, hogy ő úgy próbálta ezt a problémát megoldani, hogy a közjogi, nemzetközi jogi vonalat megpróbálta leváltani az erkölcsi érzelméről. És valóban elmondta a mondatot törvény és értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfője kívánok lenni, ám lélekben és érzésben, 15 millió magyar miniszterelnöke. És kedves barátaim, számunkra ez azt jelentette, hogy amíg a 80-as és a 70-es években átjártunk Magyarországra, akkor furcsa szürke emberkék forogtak néha körülöttünk, a másként gondolkodó barátaink körül is, és a titkosszolgálatok és a titkos rendőrségek együttműködése a szocialista táborban az egyik legerősebb és leggyümölcsözőbb együttműködés volt, persze az ő szempontjukból. 1990 után, ezután az antalli mondat után létrejöttek az intézmények, létrejött a határon túli magyarok hivatala, létrejöttek a megfelelő alintézmények az egyes minisztériumokban, és mi azt éreztünk, hogy hazajöhetünk Budapestre. Nyitott ajtók várnak, van egy kapcsolatrendszer, amire támaszkodni tudunk, és tudunk együtt gondolkodni és együtt építkezni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hozzájárulás a nemzet fejlődéséhez, megint csak tisztelet és köszönet érte. A harmadik kép a külpolitikai mozgástér. 1990 óta vagyok országgyűlési képviselő, sajnos más országban. 1998 és 2006 között miniszterelnök helyettes voltam két szlovákiai kormányban. Tehát eme tapasztalat birtokában mondom. Néha nagyon nem könnyű a nemzetközi politikában az akaratunkat érvényesíteni. Mégis talán, ha visszaemlékszem az 1990-es évek elejére, akkor azt mondhatom, hogy Európának akkor a lelkiismerete épebb állapotban volt, mint most. Én úgy gondolom, hogy ráérzett valamit Nyugat-Európa is arra, hogy valóban egységesíteni lehet ezt az Európát, és kellene. Lebomlott az berlini fal, megszűnt a vasfüggöny. Itt voltak ezek a társadalmak, amelyek megpróbáltak valahogy kijönni abból a nehéz helyzetből, amit örököltek. És ha mai fejjel, mai szemmel is végignézek az jelenleg érvényes európai dokumentumokon, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a 90%-uk ebben a 90-es évek első felében született meg. Az EBSZ dokumentumokra gondolok, és az Európa Tanácsi dokumentumokra gondolok. És mint tanú állítom és mondom, hogy a magyar külpolitika akkor nagyon fontos úttörő szerepet játszott, megpróbálta befolyásolni az európai politikát is pozitív módon, ezért is tisztelet és köszönet. A negyedik, ez talán érdekes lesz, picit talán furcsa is. Maradjunk ennél a kifejezésnél. Mi magyarok gyakran belecsúszunk abba a hibába, hogy izoláltan, bezárkózva nézzük magunkat. Az Antal témát is, az Antal kormány témáját is, a rendszerváltás témáját is csak belülről nézzük. Engedjék meg, hogy most egy kicsit tágítsam a horizontot. Volt egy bipoláris rendszer, volt egy vasfüggöny Európa közepén, ez eltűnt. Ki mit hozott, ki mit tett hozzá az elkövetkezendő pár év történéseihez? Ki az igazi nagy személyiség, líder ebben a térségben, illetőleg megfordítva a kérdést, valóban az Európai Parlamentből jövök, ott az egyik legszebb, legmodernebb szárny az Antal szárny, joggal kapta-e Antal József után a nevet az európai politika eme egyik bölcsője. Nos, a keletnémeteket az önálló cselekvéstől és az önálló gondolkodástól kicsit megmentette, ezt kicsit talán idézőjelbe is tehetjük, a német egységesülés. Bár Angela Merkel egy-két megnyilvánulásában azért a keletnémet NDK-s szocializáció visszaköszön. A Balkán akkor nem igazán tett olyat, ami méltányolható lehetne, marad Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország. Ki az a személyiség, aki, ha már a személyiségeket nézzük, aki a legtöbbet tette le az asztalra? A lengyel Valensa? Én a lengyelek nagy tisztelője vagyok. Nagyon-nagyon fontos folyamatot valósítottak meg a 70-es, 80-as, 90-es években. A lengyelek nagyban hozzájárultak a kommunizmus bukásához. A Szolidaritás nevű szervezet egy csoda volt, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül ilyen összefüggésben II. János Pál személyét és tevékenységét sem. De azért azt nem merném mondani, Valenszát személyesen is ismerve, a fiával most együtt dolgozva az Európai Parlamentben, hogy ő lett volna az a nagy személyiség, aki megadta az iránt a víziót 1990 után ennek a térségnek. Kétségkívül nem, és most a részletekben nem mennék bele. Akkor ki? A cseh, csehszlovák Havel? Én cseh egyetemet végeztem, máig anyanyelvi szinten beszélek csehül, a cseheket néha meg is fricskázom, mert megérdemlik. Mint ilyen, sok barátom van Csehországban, és visszavárnak, ami megtisztelő. Ezzel a háttérrel mondom azt, hogy Havel élete végéig megmaradt egy bizonytalan, a filozófus kifejezést nem használnám, inkább ilyen gondolkodó, tépelődő embernek. Én azt hiszem, hogy Havel két nagy hozzájárulása az elmúlt 3-4 évtized történéseihez az esszéi, tehát ott valóban azt el kell mondani, hogy ő egy elvszerű ember volt, és nem kötött kompromisszumokat a kommunistákkal, ez lelkalap előtte. És a másik dolog pedig, 1989. decemberében ott ültem azokban a termekben, amikor nagyon keményen ő is hozzájárult ahhoz, hogy a kommunista párt vezető szerepét vegyük ki a csehszlovák alkotmányból. Nem csináltunk mi sem új alkotmányt akkor, mert nem lehetett. Ahhoz azért kell egy némi alkotmányos többség. De Havel ezekben a kérdésekben nagyon fontos pozíciókat töltött be, és a hatása nagyon fontos volt. Ugyanakkor politikusként egy tépelődő, nem határozott ember volt. Nagyon sajnálom, hogy oda csúszott a történet, aztán, hogy emiatt is Csehszlovákia szétvált, de hát ez egy másik történet, de ebben Havelnek azért ott van a szerepe. 1992-ben az előrehozott választások után meghívott az összes politikai párt vezetőit, hogy mit lehet csinálni Csehszlovákia ügyében, hogy lehet megmenteni Csehszlovákiát. Meghívta a magyar pártokat is, ott voltam én is. Egy olyan maga alatt lévő, tanácstalan, katasztrófa helyzetben levő embert, mint Václav Havel, akkor én nem láttam még. Kicsit ez benne van a mostani Masaryk filmben is, amikor 1938-ban megmondják Ján Masaryknak Londonban az akkori csehszlovák nagykövetnek, hogy már pedig Nagy-Britannia és Franciaország Csehszlovákia miatt nem. Bezuhan ő is, és Benes is egy székben nagyon jól megcsinálja a film. És ezt azért mondom itt ebben a teremben ma önöknek, mert egy kicsit a kis ördög ott volt bennem, és némi enyhe káröröm. Kedves csehszlovák politikusok, azért tapasztaljátok meg azt, hogy milyen az, amikor kihátrálnak mögöttetek. Könnyű nagy játékokat játszani, amikor a francia érdek, meg a nagy politikai érdek, az amerikai érdek beáll mögöttetek, de amikor így kiengednek, és kiállnak mögöttetek, azért itt-ott az nagy tapasztalat kell, hogy legyen minden politikus egyéniség számára. Visszatérve tehát nem hiszem, hogy Václav Havel, akivel személyesen haláláig nagyon jó viszonyban voltam, ennek a térségnek a meghatározó nagy személyisége, bár ismétlem nagyon sok pozitívuma van, és nagyon tisztelem és szerettem őt. És akkor ki? Én több konferencián is, kedves névrokonomnak megköszönöm, hogy Szeglédre is meghívtak néhányszor, részt vettem, többször elmondtam már én. Antal József irányában az elmondottak miatt is, az előbbiek miatt is pozitívan elfogult vagyok. De úgy gondolom, hogy ha Antal tevékenységét csak a magyar belpolitika és a szokványos, konvencionális külpolitika szintjén értékeljük, akkor körülbelül ebbe a képbe illik be ő is, mint a Havel és a Valensza. Van azonban egy momentum, kedves hölgyeim és uraim, amit itt az asztalra szeretnék tenni, és ott Antal hozzáért ahhoz a szinthez, amit világpolitika csinálásnak mondunk, ez pedig a Varsói Szerződés megszüntetése. Ezt az akkori magyar elnökség, és az akkori magyar elnökség nevében Antal József vezényelte le. Nekem a folyamat két résztvevője mondta el baráti beszélgetés során, személyes beszélgetés során, Jeszenszky Géza következőt. Valóban volt egy megállapodás a lengyelekkel és a csehszlovákokkal. Egy úgynevezett elsőkörös támogatásról. Kedves miniszter úr, külügyminiszter úr, tudja, hogy miről van szó. Ugye arról van szó, hogyha első körben felvetünk közösen valamit, ha nagyon nagy az ellenállás, akkor azok, akik elsőkörös támogatást ígérnek, a második körben szépen visszavonulnak. Ugye ez lengyel és főleg cseh gondolkodásnak, együtt is tárgyaltak ugye a lengyelek és a csehek. Ez egy ilyen nagyon-nagyon cseh gondolkodásmód. Szavatos magyarra lefordítva a következő van, megyünk a csatatéren, kedves magyarok, ti mentek elől, mi ketten utánatok, nekiértek a falnak, ha áttöritek, akkor megyünk utánatok és győztünk. Ha nem tudjátok áttörni a falat, akkor vesztettetek. Tehát körülbelül ez történt Moszkvában, azon az ominózus ülésen, és a másik résztvevő, aki ott volt, Fürr Lajos, a következő történetet mondta el nekem. Feszült a viszony, feszült a helyzet, feszült a közeg. Minden utódállam területén több százezer szovjet csapatok, talpig fegyverben. És mondja, megyünk a Jóskával, az Antallal egy hosszú folyosónak Kremlben. Megyünk a tárgyalóterembe. És látom, hogy Antal magában van fordulva, gondolkoztam, hogy megmerjem-e törni ezt a csendet, aztán mégiscsak odaszóltam hozzá, hogy Jóska, akkor megteszed? Antal kibukik a csendből, odafordul. Hát persze, megbeszéltük, nem? Megegyeztünk. És a főr azt mondja, és Jóska, gondolod, hogy a bulateremből ezen a folyosón visszafelé, és mint szabad emberek jövünk majd vissza? Vagy visznek egyenesen Szibériába? Megint csak azt akarom mondani, hogy nem lehet 2018-ból ezeket a történéseket sem megítélni. Nem volt ez mindegy. Bementek a terembe, Antal megnyitotta az ülést, feszült volt a hangulat, Antal hangja is ideges volt, elnöklőként Gorbacsov késett egyébként, és ideges volt, mert Grúziában voltak akkor különböző problémák, kereste a lapokat, és az Antal felsorolta a napirendi pontokat, és azt mondta, hogy a magyar, a csehszlovák és a lengyel kormány nevében még egy programpontot javasol, a Varsói Szerződés megszüntetését. Halálos csönd a teremben, és mindenki Gorbacsovra nézett, Gorbacsovot keverte a papírokat, és csak felemelte a fejét, és azt mondta, hogy da. És megtörtént. Tehát, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy itt Antal József világszintű politikát játszott. Ez egy szintén nagyon fontos eleme az Antal értékelésnek. Az ötödik, utolsó előtti pont röviden. Elnézést kérek kedves Klára asszonytól, kedves Pétertől is, hogy megemlítem, de hát már említés történt róla, Antal betegsége. Számomra ez egy görög dráma mértékű vagy mélységű folyamat. Kedves barátaim, gondoljanak bele, van egy fiatalember, aki megmártózik picit 56-ban, ennek ott bizonyos következményei vannak, turbulenciái, utána elbújtatják őt egy intézetbe, családi intittatástól szorítatva is foglalkozik azzal, hogy kellene kinézni egy demokratikus szabad államnak. 89-ben minden barátom, aki a kerekasztalnál volt. Mindegy, hogy melyik oldalról, melyik párt képviseletében és melyik szerződés képviseletében mindazt mondta, hogy Antal volt a legfelkészültebb, ő tudta, hogy mit akar, és hogy kellene kinézni egy működő magyar demokráciának. Erre megnyer egy választást több mint 40 éves várakozás után. Itt úgy megvan neki, hogy mit kellene csinálni, itt megvan a bátorsága, és akkor néhány héttel a miniszterelnöki beiktatása után jön a szörnyű hír a betegségről. Tehát, és akkor mindenki azt várja, hogy majd ez az ember itt néhány hét alatt, néhány hónap alatt mindent megold Magyarországon. Tehát valahol ez egy görög dráma mélységű történet. Bocsássák meg nekem a következő mondatot, de már most meghívom önöket a József Attila Színházba ide Budapestre. Két kiváló színész játszotta most is október 23-án, tavaly október 23-án is az egyik drámámat, Egy nap az örökké valóságból a címe. Fogodzzanak meg is, vegyenek egy mélylélegzetet. Nagy Imre és Kádár János elképzett története, találkozása. Megbeszélik 56-ot, megbeszélik a munkásmozgalmi történetet, és kicsit talán túlültem a célon, megpróbálják elhelyezni magukat, és azt, ami történt 56-ban a magyar történelemben. Nem tudtam kihagyni a darabból az antalli vonalat sem, mert úgy gondolom, hogy ez a személyes vállalása. Egy olyan emberi történet, ami előtt a színház nyelvén is fejet kell hajtanunk. És végezetül akkor hogy csapódott le, és hogy csapódik ez le a felvidéki magyarságnál? Kedves barátaim, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos megosztottak vagyunk mi is. Úgy gondolom, hogy a felvidéki magyarság háromnegyede körülbelül ragaszkodik a nemzeti látószög, a nemzeti prioritások alapján megvalósítandó politizáláshoz. Ők a 90-es években is Antal József és az Antal kormány és az Antal irányvonal, nem akarom a kurzus szót használni, nagyon nagy és lelkes támogatói voltak. Nem mindegy az 100 évvel az impériumváltás után már az 5. generációról mondhatom el ezt. Ugyanakkor van egy problémánk is, ami különbözik a délvidéki, vagy az erdélyi, vagy pedig a kárpátaljai problémától. Nálunk nem magyar pártok vetélkedése és nem magyar látószögek vetélkedése folyik, hanem a magyar az egyik oldalon, az én pártom, és egy vegyes párti, amely az eddig nem is definiált és pontosan el sem mondott többségi érzékenység figyelemre vételét próbálja, mint egy alaptézist az asztalra tenni. Úgyhogy vannak vitáink, de azért tisztelettel jelentem, hogy bár csapataink harcban állnak, a felvidéki magyarság többségének, józan részének, életképes részének a helye és a szíve helyén van. Hát, kedves hölgyeim és uraim, megtisztelő volt, hogy itt lehettem, megtisztelő volt, hogy emlékezhettem Antal Józsefre, és akkor egy záró mondat. Én azt hiszem, hogy Antal tényleg erőt adott nekünk az úriemberi és politikusi hozzáállásával is. Utakat mutatott, járatlan utakon jártak az akkoriak, nem volt egyszerű utakat mutatni. Tisztességgel vitte a nemzet által ráruházott terhet, feladatot. Tudta, elmondta, pontosan tudta, hogy nem Dózsa népével, hanem Kádár János népével van szerencséje találkozni. Azt is tudta, hogy az MDF rá fog menni, talán az ő maga nimbusza is rá fog menni. De elnök úr, tisztelt főigazgató, én azért köszönöm meg ezt a lehetőséget és ennek a konferenciának a megszervezését, mert az értelmesen, egészségesen, demokrata módon gondolkodó magyarok irányából lenne egy nagy mulasztás, hogyha ezt a 25. évfordulót nem tiszteltük volna meg ezzel a konferenciával. Magam sem hittem el a számot látva, hogy már 25 éve nincs közöttünk. Azt hiszem, hogy elmondható róla, amit egy emberről a maximum elmondható, hogy tisztességes volt, nem tudott mindent megtenni, amit meg kellett volna akkor tenni, de megtette, amit meg lehetett tenni. Tisztelet neki ezért érte. Köszönöm szépen.
Antal Józsefre emlékezünk. A határon túli magyarok képviseletében Csáki Pál, a magyar kisebbség helyzete a felvidéken címmel tartott előadást az Antal József emlékkonferencián december 11-én. Antal Józsefre emlékezünk.
Mária Rádió, Betlehemre várva. Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaóra következik.